ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re a könyves podcast 61. epizódja. Hajnali Láz, hét mocskos nap, királyi játék, három regény Gárdos Pétertől, aki Balázs Béla díjas filmrendező és forgatókönyvíró, és az elmúlt évek alatt íróvá vált, még ha saját magát még mindig nehéz írónak neveznie. Pedig mindhárom regénye fantasztikus, őszintén ajánlom mindenkinek. És nem árulok zsákba macskát, már is leszögezem, hogy én Gárdos rajongó vagyok, és imádok a mérhetetlenül bölcs és nagy mesélő Gárdossal beszélgetni, szóval ma ő lesz a vendégem. Aztán Mörk Leonóra író árulja el, hogy melyik élete könyve és ő hogyan alkot, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Megkóstoljuk az idei szilva lekvárt.
Üdvözlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a Kortárs Felbeszélések podcast, irodalom és hangos könyv újra töltve.
Valóra vágyjuk a legtitkosabb vágyainkat.
Till Attila vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a Magvető kiadóval.
Krusovszki Dénes, a harmadik utas.
Parti Nagy Lajos, Kis Párizs.
Cserna Szabó András.
Dragomán György.
Grecsó Krisztián.
Kályás. A Borbé.
Nyúlbunda.
Élmunka.
Az esküvőnk óta nem volt ilyen jó.
A Felbeszélők, a Radnóti Színház színészei és vendégművészei.
Na, azok a srácok, akikről diskuráltunk.
Utazzatok biztonságosan, fenntarthatóan, és tartsatok velünk egy kortárs irodalmi kalandozásban.
Eltaláltad! Eltaláltad!
Beaton Studio.
Vendégem az író, akinek szinte példanélküli a nemzetközi sikere magyarként. Első regényét 62 évesen írta, és mára már 36 országban olvassák és imádják. Gárdos Péter megcsinálta azt, amire nagyon kevesen képesek itthonról. Na persze, ehhez kellett egy jó saját sztori, egy igaz történet, amelyben szülei szerelmét meséli el. Ezt mára már, mint a holokauszt túlélők szerelmes regényét emlegetik. Gárdos Péterrel beszélgetek a folytatásban a sikertitkáról, és hogy egyáltalán Balázs Béla díjas forgatókönyvíróként és rendezőként írónak tartja-e már magát három regény megírása után, és persze mind dolgozik most. Péter a Hajnali Lázzal robbant be az irodalmi életbe, ami ugyan 10 évig íródott, és épp 10 éve jelent meg először, és egy csapásra hatalmas siker lett külföldön is. Hogyan gondolsz vissza a 10 évvel ezelőtti időszakra?
Hát nézd, rögtön ugye avval kezdted, hogy Gárdos Péter író, és én rögtön a szívem megrezdült, hogy te jó Isten, akkor már nem vagyok filmrendező, mert elsősorban filmrendezőnek hiszem, gondolom, vélem magam. Legalábbis azt remélem, hogy még mindig filmrendező vagyok, és nekem azon. Szóval tudod, ez olyan, mint akit ez mozdony füstje megcsap. Szóval, ha egyszer valaha filmet csinálnál, akkor rájönnél, hogy az olyan dolog, az olyan szerelem, amit nem lehet elfelejteni soha. Tehát ma magamat filmrendezőnek tartom, aki ír. Azt, hogy forgatókönyveket írtam, az nagyon sokat segített abba, hogy a Hajnali Láz megszületett. Tudnod kell, hogy amikor én 1971-ben végeztem a bölcsészkaron magyar-orosz szakon, és a híradóhoz kerültem, a híradós dokumentumfilm stúdióhoz kerültem ilyen híradó rendezőnek, de már akkor az volt a mániám, hogy én filmeket, játékfilmeket akarok csinálni, és 79-től folyamatosan írtam forgatókönyvet különböző stúdiókba, később aztán a Hunniához kerültem. A Hunniában a negyedik könyvemet fogadták el, abból lett az Uramisten című regényem, és ha összeszámolom, hogy hány forgatókönyv vázlatom félig sikerült, vagy egészben megír, de soha az életben meg nem valósuló filmterven van a gépembe, akkor meg lennél ezen lepve, és hogy hány változat. Tehát azt hiszem, hogy forgatókönyvi számban én verhetetlen vagyok, szóval nem tudom, 30 vagy 40 forgatókönyv, különböző forgatókönyvet írtam, és annak a 40 forgatókönyvnek körülbelül, hát olyan mindegyiknek számolj 6-8 változatát. Tehát ezek mind 100 oldalas dolgozatok, hát ha ezt megszorzod, akkor ebből három háború és béke mennyiségű íromány jön ki. Tehát azt hiszem, amikor 10 évvel ezelőtt valamilyen csoda folytán Egyébként egy elkeseredés folytán a Hajnali Láz úgy tűnt, hogy nem fog megvalósulni soha, mint forgatókönyv, mint film. Belekezdtem abba, hogy akkor csinálok be, írok belőle egy regényt, akkor semmi más nem vezérel, csak a düh, az elkeseredés és a bosszú vágy, hogy majd én megmutatom ezt a történetet, nem hagyom elveszni. És aztán nagyon meglepett engem a siker, úgy fogtam fel, mint egy lottó öt találatos, nem hittem volna, hogy ez ilyen piaci szóhasználattal szólva így bejött. És akkor aztán megint jött egy második, meg egy harmadik regény, és most mikor engem íróknak neveztél az elején, akkor zavarba hoz, meghökkent, persze hájjal is kenegetnek, mert azért nem rossz dolog, hogy az ember három könyv után átvedlik egy másik foglalkozást üző emberré.
Volt egy freudi elszólásod, képzeld, mert azt mondtad, hogy Uramisten című regényem. Milyen érdekes. Miközben az egy film?
Az egy film volt, így van. Így van.
Szóval úgy néz ki, lehet, hogy most már lassan kezdesz átalakulni.
Biztos, hogy a tudathasadásos állapot. Persze, nyilván. Na, szóval visszatérve a dologra, hogy a Hajnali Láz, hogy megváltoztatja az életét egy ilyen siker az embernek, vagy nem. Igen, nagyon sok barátom azt mondja, hogy pszichésen megváltoztam, mert egyszerűen magabiztossá tesz a siker. Szóval az kétségtelen, hogy az, hogy végigutazhattam a világot, és annyi rajongóval találkozhattam, és hogy tényleg szerették ezt a könyvet, az megerősített. Szóval az ember filmrendezőként, üzlött párjaként éli az életét, mert hiába van bármilyen sikere, bármilyen filmnek, mindig, amikor leül a következő könyvet megírni, akkor újból kell kezdeni az egész szakmát. Tehát újból kell bizonyítani, újból oda kell állni, semmit nem számít a múltbeli siker. És olyan könnyű egy kicsit is rossz filmmel, nem egy filmmel, egy rossz snittel elveszteni az addigi hiteledet. Ezt a bizonytalan és zárkózott és hát hogy mondjam, szorongó karaktert a Hajnali Láz sikere kicsit azért megváltoztatta.
36 ország, Ausztráliától Brazíliáig mindenhol megjelent, vagy legalábbis rengeteg helyen megjelent. Honnan jöttek a legérdekesebb visszajelzések, legjobb visszajelzések, vagy ahol jártál, és a legjobb tapasztalatok voltak?
Nagyon, hát a legérdekesebb a hollandoknál volt, ahol háromszor nyomták újra a könyvet, hogy ne kérdezd, hogy miért, hogy mi az oka, például Hollandiában ilyen frenetikus sikere volt. Nagyon sok ilyen író-olvasó találkozón jártam, a németeknél nagyon, az megdöbbentő volt. Több helyen is zsúfolt, tehát úgy érzed a zsúfoltot, hogy mit tudom én, például Hamburgban volt egy templom, amelyet kibéreltek arra, hogy író-olvasó találkozót tartsanak. Ezt úgy gondolom, hogy szegény apám, ha ezt látná. És a templomnak a nagy terme zsúfolásig megtelt. Ott több száz ember szorongott, mindegyik egyébként kezében egy Hajnali Láz kötettel, mert akkor kiadták. És nem tudtam hazamenni, annyi kérdés volt. De nagyon érdekes volt, hogy Ázsiában például, Tajvanon, ott is több ilyen író-olvasó találkozó volt, és ami igazán meghökkentő volt, hogy egy ország, amely nem ismeri a holokausztot, tehát effektív nem tudják, hogy ez pontosan mit jelent. Mégis úgy látszik, hogy volt a történelmükben, vagy csak a saját személyes életükben valami olyan, amely ezt a szerelem lehetetlenségét, a halált legyőző érzelmeket valamilyen módon produkálhatta, mert olyan értő és okos kérdéseket kaptam, és annyira szerették, hogy az szintén megrázó volt és megindító.
Említetted, hogy apám hogyha látta volna, azt mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy édesanyád adott a kezedbe egy köteg levelet, amiből született meg a regény, ez az ő szerelmes levelezésük története, ugye mindketten holokauszt túlélők, és még a táborokban leveleztek egymással. Édesapád már nem élhette meg azt, hogy ebből regény született. Mit szólna most, hogyha látni?
Hát sőt, nem csak, hogy nem élte meg, hanem tudod, az igazság az, hogy én ezt nagyon, nagyon sok évig, hát hogy mondjam, csak mint egy alapdilemmát éltem át, hogy szabad-e nekem regényt írni abból, amit ő nem akart megírni. Azért mondom ezt ilyen határozat, hogy nem akart, mert az nem létezik, hogy ő nem tudta íróember révén és kifejezetten tehetséges, ambiciózus író ember révén nem tudta volna azt, hogy ez a téma ez egy iszonyú izgalmas dolog. És el kellett magamba rendezni azt, hogy akkor most jogom van-e nekem ezt a történetet megírni, vagy nem? Na most a levelezést 50 éven keresztül őrizték, és apám halála után két csomagba átadta nekem az anyám. Tehát visszatérve arra a kérdés, hogy az apám akarta ezzel kezdeni, vagy valamit, vagy nem, az a válaszom, hogy nem. Hogy nem akart. És erre valamilyen választ kellett kapnom, azért azt tudnod kell, hogy ő 98-ban halt meg, 1998-ban, és 7 évig tartott, amíg végül is az első mondatot le tudtam úgy írni a forgatókönyvbe, hogy már vállalhattam is. Pedig tudtam, hogy ami a kezemben van, az egy drága kő, az nagyon-nagyon sokkal többre érdemes, mint hogy csak én olvassam el. És mikor megtaláltam erre a választ, azt hiszem magamnak, hogy miért is nem írta meg az apám ezt a történetet soha, akkor tudtam csak ezzel a dologgal igazán mélyen és őszintén foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a fő oka, az egyes számú fő oka az a szégyenérzet volt. Szóval ő tulajdonképpen, mint minden igazán zsidó túlélő, szégyelte, hogy neki sikerült, ami X millió sorstársának nem. A másik pedig, hogy hogyan sikerült, és én azt, hogy hogyan sikerült, azt nagyon fifikás módon tudtam meg, ugyanis a papám mindent gyűjtött, mindent, amit nem csak ilyeneket, hogy a régi étlapokat, ahol valaha evett, hanem a svédországi emlékeiből mindent, tehát például voltak súlyjegyek, 150-160 súlyjegyet őrzött meg. A súlyjegy azt jelentett, hogy az ember felállt a mérlegre, amikor beteg volt, ugye állandóan állt, mert nem tudta, hogy volt tart a betegségébe, akkor egy ilyen kis kartondarabot kidobott a gép. Na, hogy valaki ezt valamennyit megőrizze, és 50 éven keresztül azért az a gyeszelősség, nem? Az egy mánia.
Elképesztő.
Na, és így megőrizte az önéletírásait is. És amikor, tehát amikor hazajött, akkor ugye ez divat volt a Rákosi-Mai Kádár rendszerben, és hogy mindig, amikor munkahelyet váltottál, vagy csak funkciót váltottál a munkahelyeden belül, akkor kellett írni egy önéletírást. És az első önéletírása, amit a Szabadság című akkori korabeli napilapnak írt 1947-ben, az egy nagyon, nagyon gazdag, nagyon részletes önéletírás volt, több mint 20 oldal, ami szép teljesítmény ahhoz képest, hogy ő akkor 25 éves volt, és a harmadik oldalon van egy döbbenetes mondat, amelyet aztán soha többet nem írt egyetlen önéletírásában sem, az úgy szól, hogy több helyen volt egyébként koncentrációs tábor, három német koncentrációs táborban volt, és a harmadikban, azaz Bergen-Belsenből anyám is volt, a férfi táborban volt ő természetesen, azt írta, hogy Bergen-Belsenben hullákat égettem. Na most ez annyira pofán csapott ez a mondat, amelyet később aztán soha nem írt, hogy ő ennek az úgynevezett Sonnenkommandónak a tagja volt. A Sonnenkommandóról azt kell ugye tudni, hogy ők tüntették el a halottakat, úgyhogy valamilyen módon egy ilyen mágiára felvitték a holttesteket. Hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi történhetett itt, és miért nem beszélt arra soha. Tehát nyilván arról van szó, hogy egy pontján, amikor megérkezett, tudni kell, hogy ő 26 kilósan szabadult, és még korábban kiverték az összes fogát, tehát nem volt foga. Tehát ott állhatott egy 1 méter 60 centiméteres, vékony, szinte gyereknek látszó férfiú, fog nélkül, nyilván tele kiütéssel, a halál már nyilván meglegyintette, és az utolsó 2-3 hónapban, amikor jelentkezni kellett, ugye újból és újból jelentkezni kellett, egyre több nőttek a hullahegyek, akkor 5 dek a kenyéréről jelentkezett azért, hogy ő vállalja, vagy 10 dek a kenyérért. Ez az ottani viszonyok között én szerintem valószínűleg ez egy túlélési stratégia volt, és semmi aborálisat nem látott benne senki. De utólag, mikor az ember már túljutott a borzalmakon, akkor azt gondolom, hogy az egyik levelébe is tesz erre egy célzást, az anyámnak nem írja meg, de azt a célzást teszi rá, hogy a legjobb barátja ott feküdt előtte holtan. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő ezt a dolgot utólag már úgy fogakkal 60-65 kilósan ezt elkezdte végtelenül restelni. És ez a szégyen, ez gyakorlatilag ez olyan volt, mint egy kapu, amely nem akart átmenni, nem szeretett volna még egyszer átmenni az életbe, tehát inkább elő se vette ezek a leveleket, soha nem vették, anyám se egyébként, tehát nem vették elő a leveleket, tehát 50 évig dugdosták, csomószor költöztünk egyik lakásból a másikba, minden alkalommal, hogy előkerült, mindig egy helyre. Amikor előszedte az anyám 98-ban apám halála után, akkor a gázszekrénybe, a gázóra mögé volt bedugva. Most ha egy dobozba, ha belegondolsz abba az őrületbe, hogy még akkor is eldugták. Tehát nem arról volt szó, hogy ez a levelezés arról szólt, hogy valami iszonyatos dolgot kellett volna kibányászniuk a múltra. Ez szerelem. És mégis dugdosták, és valószínűleg a dugdosás oka mindkettőjük számára a szégyen volt, de főleg apám számára. A másik ok, amely tulajdonképpen lehetetlenné tette, hogy ezzel foglalkozzon, az éppen a zsidósága volt, ugyanis ő egy újságíró volt, és a Kádár rendszerben, amikor 57-ben aztán hosszú izé után megint visszalépett a pártba, már párttag is volt, akkor elfogadta a Kádár rendszernek azt a díliét, hogy ha elfogadsz minket, mint hatalmi tényezőt, ha azonosulsz velünk, akkor nem veszünk tudomást arról a kis hibádról, hogy te zsidó vagy. És az egész magyar zsidó értelmiséggel megkötötték ezt az alkut, és minden az zsidó értelmiség tulajdonképpen boldogan és hálatelt szívvel gyalogolt bele ebbe a dílbe, mert mert olyan erős és olyan súlyos hátizsáknak képzelte ezt a múltjukba, és úgy gondolta, hogy ha ezt egyszer leveheti, és soha többet nem azt szerint kell élniük, hogy ők zsidók és valamilyen módon megbélyegzettek, akkor megéri. Akkor megéri. Na most nagyon, nagyon vicces a magyar társadalom, mert 89-ben, amikor ugye ez keményen el is nyomták az antiszemita megnyilvánulásokat a Kádár rendszerbe, és az apám többé azt érezhette, hogy igen, igen, rendben van, kapott valamit azért cserébe, amit adott. És akkor 89-ben kiderült, hogy a magyar társadalomban ez nem van egyszerű ez a dolog, mert ott van a mélyben ez az antiszemitizmus, ez a zsidó gyűlölet, és ezt nem lehetett elnyomni sem a Kádár rendszernek, sem semmilyen alkunak, és abban a percben buzgárként tört ki, amikor már lehetett finoman és vidáman zsidózni. De egy biztos, hogy az apám számára ez az alkú, ez megbénította az írói tehetséget, a tollát.
Nehéz bármit is ezután kérdezni és mondani és folytatni, mert azért elég megható, meg elég megrázó dolgokat meséltél most el, de az üt eszembe, hogy azért a te pályádban is, ha valaki elolvasgatja, hogy mik történtek veled, nagyon sok a véletlen, de hogyha nem hiszünk a véletlenekben, akkor nyilván okkal történtek így, és lehet, hogy ezért őrizgették azt a köteglevelet, mert valami sorsa, még ha nem is tudták, később tudták, hogy kell, hogy történjen vele valami, és biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke lenne, hogyha látná ezt a sikert.
Nézd, egyrészt igazad van, mert az anyám átment ezen az átváltozáson. Tehát amikor ő először odaadta nekem a leveleket, akkor azt mondta, hogy azt kezdesz vele, amit akarsz, és tulajdonképpen ez felhatalmazott engem erre egy csomó dologra, de amikor megírtam a történetet 7 év után, és odaadtam neki, és arra a telefonbeszélgetésre aznap este nagyon pontosan emlékszem. Mert ugye az volt, hogy mondtam, hogy oké, odaadom, olvasd el, azt mondja, hogy elolvassa egy óra alatt, és este szeretném tudni a véleményedet. És arra számítottam, hogy hát legalábbis vállon vereged, de hát ez a minimum, de lehet, hogy a távolban átrepül a szobába, mert érdem laktunk, átrepül érdre és homlokon csókol. De nem ez volt, hanem amikor felhívtam, akkor anélkül, hogy bármit mondott volna, azt kiabálta egészen furcsa fisztulás hangon, hogy nem, ezt nem engedem, ezt nem írhatod meg, ezt nem. És nem is értettem, miért mondja, és akkor kiderült, hogy azért, mert volt egyetlen egy motivum a történetben, akkor még forgatókönyv volt, amellyel nem volt hajlandó megbékélni, és hazugságnak. Azt mondja, ez hazugság. Azt történt ugyanis, hogy az anyám jellemző módon egyébként az előbb emlesért, hogy hátizsákot hogy lehet letenni. Az anyám, mikor megismerkedett az apámmal személyesen is, december 4-én az volt a feltétele annak, hogy ők összeesküljenek, mert 3 napot elhatározták, hogy együtt akarnak élni, hogy apám elintézi a kitérést. Tehát mindketten zsidók voltak, és elintézi a püspök a stockholmi püspöki hivatalnál, elmegy a püspökhöz, és felveszik vagy a katolikus, vagy a református hitet. És a leveleik nagy többsége ezután már azt taglalta, hogy apám elintézte-e vagy nem. Apám én szerintem hamukázott, tehát nem mondott neki egészen igazat. Állandóan azt mondta, hogy beszéltem már a püspökkel, vannak levelek, egy különböző nagyon nehéz ügy, fizetnünk kell érted, de nem sokára katolikusok vagy reformátusok leszünk. És ugye a levelek után erről szóltak, hát én ezt a dolgot beépítettem, ezt a sóvárgó vadvágyat, hogy ők megszabaduljanak a zsidóságoktól. Az anyám, aki felháborodottan észlelte, mondta, hogy azt kiabált a telefonba, hogy soha az életemben, soha nem akartam ott hagyni a zsidó vallást. És mondtam, hogy várj egy kicsit. Oda mentem a levelekhez, és elkezdtem neki felolvasni, hogy nem tudom, 1945. december 19, drága Miklóskám, elkezdtél már intézkedni kitérésügybe? 1946. január 4. Tudod, Miklóskám, hogy addig nem, míg elmeskötődünk össze, míg én református nem leszek. Az anyám döbbente hallgatott a telefonvonal másik oldalán, és azt mondta aztán, hát én ezt teljesen elfelejtettem. Hát Freudnak persze igaz, mert ugye a Freud azt mondja, amire nem akarunk emlékezni, azt a legmélyebbre nyomjuk, és lehetőleg aztán, amikor szembesítenek vele, akkor felháborodottan tiltakozunk ellene. Pontosan ez történt vele. Tehát hogy az apám örült vagy nem örült volna ennek a dolognak, erről szól a kérdés, ezt nagyon bizonytalanul válaszolok rá. Azt hiszem, hogy azok után, mikor a 32., 33., 34. országban is megjelent, és hát látta volna azokat az arcokat, akikkel én találkoztam, és azt a boldogságot, azt a megrendülést, ahogy ezt olvasták, akkor azt hiszem, és abban reménykedem, hogy ott a felhőn ott ülve, lefelé mosolyogva azt mondhatta volna, hogy oké, rendben, most már rendben van. Ebben azért kicsit hiszek.
Nagyon érdekes, hogy említetted is, hogy évek óta megvalósulatlan forgatókönyveidet írod regényekké, viszont van az az érdekes helyzet, hogy Túl a hajnali lázon megjelent a Hét mocskos nap, amiből most meg sorozat készül, ha jól tudom, ezen dolgozol, igen. És azóta egy évvel ezelőtt megjelent a Királyi játék, ami egy elképesztően izgalmas kalandtörténet Kempelen Farkas életéről, aki gyakorlatilag legalább olyan híres magyar, mint Puskás, csak keveset tudunk róla, és az ő diadal útjáról a sakk automatájával egy fantasztikus regény. Szóval azért már túl vagy három könyvön. Egyrészt mi a helyzet a sorozattal, meg hát mind dolgozol most, mert azt érzem, hogy amióta a mozdony füstje megcsapott, az írás szele megcsapott, azóta te folyamatosan írsz, és egyszerre több dolgon dolgozol.
Igen, egy ponton túl lesz, egyrészt ambícióvá válik, másrészt hiúsági kérdésé válik, hogy az ember ezt folytassa. És hát azért bevallom neked őszintén, hogy bár sok szenvedéssel jár az írás, szóval azért ez nem úgy van, hogy az ember leül, és akkor folyik a dolog a kezéből, hát jelen esetben nem tollal írok, hanem gépbe, tehát hogy kattogsz, ütöd a billentyűket, és akkor ott végén a kész regény, hanem nagyon-nagyon sok álmatlan nappal, éjszakával, hetekkel, hónapokkal, fájdalmakkal, tehetségtelenségérzettel, szóval mindenfélével jár, ami természetes szerintem. De végül, ami kijön, az elmondhatatlan nagy boldogság, hogyha egyszer csak összeáll valami, amit azt gondolod, hogy na most ez kész van. Azt kell, hogy mondjam, hogy örömet okoz. Örömet okoz az írás, a regényírás, és hát van egy másik mániám, ami szintén olyan fura dolog, mert ez is forgatókönyvnek kész volt, és most a regény lehet belőle, mert ez is olyan dolog, hogy nagyon sokat küszködök vele, ez a Semmelweis életéről. Belástam magam ennek a csodálatos pasasnak az életébe, hát ez egy fantasztikus életút, és ráadásul nagyon, nagyon szimbolikus, nagyon, hogy mondjam, jellemző magyar sors. Annyiból nagyon tragikus és jellemző az a magyar sors az övé, hogy egyrészt az életében soha nem ismerték el, másrészt pedig nagyon erősen benne van a magyar orvostársadalom abba, hogy kitranszponálják őt egy Bécs melletti elmegyógyintézetbe, viszonylag fiatalon 40-valahány évesen nagyon verik. Megcsalatva és elárulva hal meg, mint annyi magyar, annyi híres magyar és annyi zseniális magyar a múlt században és azóta is.
Nagyon várom, hogy olvassam, és az az érzésem közben, hogy ilyen értékmentést is csinálsz, mert hogy Kempelen Farkasról, és most már én azt érzem, hogy a regény olvasata után sokkal többet tudok, sőt, hát tudok, már hogy előtte azért hazudnék, azt mondanám, hogy a nevén kívül olyan sok mindent tudtam volna róla, és milyen érdekes most a kézmosás a koronavírus árnyékában, mennyire fontos
abszolút,
kérdéskör,
igen.
És hogy nagyon fontos ezt, hogy Semmelweisről is tényleg tudjunk meg egy csomó mindent. Úgy, hogy azt érzem, hogy valahol ez fikció, amit írsz, de nagyon sok minden benne non-fiction. Én azt hiszem, hogy a te titkod az lehet, hogy a forgatókönyvírói attitűddel, a rendezői attitűddel írsz, és sokkal izgalmasabb, filmszerűbb a mai olvasóknak szerintem nagyon befogadható az a stílus, ahogyan írsz. Úgyhogy én ezért szeretem a regényeidet, de kíváncsi vagyok, hogy mit jelent egyébként számodra az írás?
A regényírás mindenképpen terápia, mert jelent egyfajta kárpótlást azokért a balsékerekért, amikor egy forgatókönyv nem valósul meg. De más oldalról is terápia, mert hogy a magyar irodalomban ez a típusú gondolkodás, amely ennyire történetközpontú és ennyire szituációközpontú, de hogy én ezt át tudtam menteni a regényekbe, ezt a szituáció érzékenységemet és azt a gyakorlatot, azt a tapasztalatot, amit ez az X100, amiről beszéltünk a beszélgetés elején, ez az X100 forgatókönyv megírása jelentett, ez egészen biztos, hogy ez a befogadó szempontjából is jelent egy élményt, hogy te mondod, másrészt pedig az írás szempontjából is, hogy a magyar irodalomban én szerintem egy olyan hangot, vagy stílust, vagy módszert kezd el gyakorolni, amelyet ez idáig viszonylag kevesen gyakoroltak.
Péter, köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatókat arra bátorítom, hogy olvassanak Gárdos Pétertől, mert rendkívül jók a regényei, és Péter, várjuk a Semmelweis regényt, úgyhogy dolgozz rajta. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Van az a pillanat, amikor befejezem a könyvet, elalszom, és az álmomban a történet folytatódik. Zovem se Tvrtkovujić. Potražite stranicu 99, a to je podcast sa Agnesom Sabados.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Mörk Leonóra a vendégem. Leonóra újságíró, író, szerkesztő, műfordító, jelenleg a Nők Lapja vezető szerkesztője. Számos regénye jelent már meg az elmúlt években, legutóbb a Herceg és a Lányka, amit már ajánlottam nektek az elmúlt hetekben. Nóra, mi a te életed könyve? Nagyon kíváncsi vagyok.
A magyar címe az, hogy Mindenem, de én ezt eredetileg angolul olvastam, és az angol címe az, hogy Possession, ami azért érdekes, mert ez ilyen többfenekű dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy valamiféle birtoktárgy, vagy birtokolni valamit, de azt is jelenti, hogy megszállottság. És ez biztos, hogy borzasztó nehéz volt magyarul visszaadni, és nekem ez nagyon tetszett már a címe, és ahogy olvasod, akkor ezek a rétegek így bontakoznak ki, hogy melyik kapcsolatban mit jelent ez a szó.
Miről szól a könyv? Nem hallottam még róla. Segítesz nekünk, hogy a szerzővel is tisztában legyünk meg, hogy miről szól akkor ez a regény?
A szerző első ránézésre nem derül ki, ugyanúgy csak a keresztnevének a kezdőbetűit használta, A.S. magyarul Bájett, hogy egy hölgyről van szó, aki maga is angol irodalmat hallgatott, tehát abszolút tisztában van ezzel a területtel, és ez a könyv, ez pedig két idősíkon játszódik, egyrészt a jelenben, ahol ilyen irodalomtörténeti kutatásokról van szó, ami, mint kiderül a könyvből, ugyanolyan egyrészt szakma, másrészt ugyanolyan szakmai húzakodásokra, meg rivalizálásra alkalmat adó terület, mint bármelyik más foglalkozás. A másik szintje az pedig a viktoriánus korban játszódik, tehát a 19. század 60-as éveiben, és ott bontakozik ki egy szerelmi történet, egy egyébként csak kitalált költő, és egy szintén csak kitalált költőnő között.
Akkor ez egy szerelmes, romantikus regény, nyomozós, milyen műfajú?
Tankos, romantikus, csak nincsenek vele tankok. Igen, alá is van írva, most nem emlékszem, hogy a magyar címlapon is ott van-e az, hogy románc, vagyis hogy romantikus történet. És nekem ez is borzasztóan tetszett, hogy a szerző ezt bemerte vállalni. Ő egyébként egy nagyon elismert valaki, tehát például a Booker díjat is megnyerte, tehát nem a féle románc író, ki, ahová Magyarországon sorolnák őt be. Nekem ez is nagyon rokonszenves volt, hogy ezt ő így már a címlapon vállalja.
Ez egy 2006-ban megjelent regény, ha minden igaz, de azért ismerve téged, meg ismerve a munkásságodat, azt hiszem, hogy elképesztően sokat olvastál már életed során, és mindig érdekel, hogy mi az oka annak, hogy ezzel a regénnyel, amivel gyanítom, akkor az elmúlt évtizedben találkoztál mondjuk, ennyire meghatározó, hogy most azt mondod nekem, hogy az életed könyve.
Én rögtön tudtam, hogy én regényt fogok választani, mert én szinte kizárólag regényeket olvasok, ahogy szerintem a nőknek a többsége. Gondolkoztam, a másik választásom az a Jane Eyre lett volna, ami azért vicces, utólag rájöttem, hogy ugyanaz a kor. Tehát ugyanúgy az a viktoriánus korszak, csak ott egy, hogy mondjam, a szemtanúnak a hitelességével, itt pedig rálát valaki, mint irodalomtörténész, és mint 21. századi valaki. Eleve én nagyon szeretem azokat a történeteket, amik így több idősíkon futnak. Ez a megoldás, ez lehetőséget nyújt arra, hogy párhuzamosan vezessél élettörténeteket, és rá tudjál mutatni a elsősorban a női sorsoknak a hasonlóságára. És ez engem mindig érdekelt, hogy nők most is ugyanolyan helyzetekbe kerülnek, mint kerültek, nem tudom, 100-200 vagy sok száz évvel ezelőtt, mennyiben másképp tudják ezt megoldani. Tehát ez is nagyon érdekes.
Miért olyan izgalmas a viktoriánus kor most, hogy mondod, hogy a másik életed könyve is az lett volna?
Én mikor a saját könyveimet írom, akkor is mindig sokkal jobban élvezem a múltbeli szálnak a megírását, úgyhogy ezért is döntöttem úgy, hogy a következő könyv az csak a múltban fog játszódni. Valahogy nekem sokkal könnyebb elveszni egy múltbeli történetben. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyfelől nem igazán rokonszenves időszaka ez az emberiség történetének, tehát a nőket tényleg hihetetlen korlátok közé szorították, szerintem sokkal inkább, mint egy korábbi korszakban, tehát mint mondjuk a Regency idején, tehát ha megnézzük a Jane Austen regényeket, hogy ott hogyan viselkednek egy nők, a nők, és megnézzük, hogy hogyan viselkednek mondjuk a Bronte nővérek regényeiben, azért nekem a Jane Austen világa szabadabbnak tűnik. Tehát egyfelől ez, másfelől viszont ez volt ez a korszak, amikor a nők először mondták azt, hogy na ebből elég. Engem mindig lenyűgöz a feminizmusnak a története, vagy a történelme. Alapvetően olyan nők indították ezt el, akik tulajdonképpen tök jól meglettek volna a saját életükben. Én mindig azt érzem, hogy ők nyilván a saját szabadságukért is harcoltak, de nem csak azért, hanem az, amit angolul úgy hívnak, hogy sisterhood. Testvérednek tartod az összes nőt. Ezt ők, én úgy érzem, hogy valóban érezték. Tehát másfelől viszont ez az a korszak, amikor a nők először kezdenek arra ráébredni, hogy ez így nem mehet tovább. És ezt én mindig nagy csodálattal nézem.
Nem gondolkodtam még ezen, hogy olyan nők álltak ki más nőkért, akiknek egyébként tényleg az életük rendben lehet, és milyen izgalmas, hogy azt hiszem, ez most is így van. Azok a nők, akik leghamarabb megkapják a feminista bélyeget a homlokukra, én azt hiszem, hogy ők egyébként egy jó életet élnek, és nem elnyomásban élnek, hanem másokért állnak ki. Említetted, hogy a következő regényed biztosan csak a múltban fog játszódni, mert
de nem, nem
a viktoriánus korban. Miről írsz, mind dolgozol most, nagyon érdekel.
A másik kedvenc történelmi korszakom az a holland aranykor, tehát a 17. század, akkor még nem volt Hollandia, hanem a spanyolokkal húzakodtak, akkor a nemesség úgy eléggé elhult ezekben a csatákban. Sokkal nagyobb szabadságot élveztek nem csak a férfiak, hanem a nők is. És az a nő, akiről én írok, vagy aki az egyik főszereplője lesz a könyvemnek, ő arról volt híres, hogy a vidéki birtokán egyrészt mindenféle déli gyümölcsöket termesztett, meg ilyen mediterrán növényeket termesztett, másrészt pedig egzotikus madarakat. Tehát neki volt egy saját vállalkozása. És akkor hozzájártak a festők, akik, ez a zsánerképnek egy műfaja volt, hogy madarakat festettek, hozzájártak a festők, hogy ilyen egzotikus madarakat fessenek, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ő párhuzamosan tudta futtatni a saját magánéletét, tehát azt hiszem, hogy kétszer is férjhez ment, és több gyereke született, és ezt a fajta vállalkozást. És amikor én először találkoztam vele, és akkor én egyből éreztem, hogy ez a téma, ez engem nagyon érdekel.
De izgalmasan hangzik, várom, hogy elolvashassam. Mennyit olvasom, mit olvasol egyáltalán, mikor van időd olvasni, hogy állsz az olvasással?
Igen, azt sokan szokták kérdezni, hogy de hát amikor érsz rá olvasni, és én azt szoktam válaszolni, hogy akkor, amikor te tévét nézel, vagy sorozatokat. Tehát fontosan. Én is tudom, hogy kellene néznem sorozatokat angolul, tehát hogy a beszélt angol nyelv az jobban a fülembe legyen, de hát most az emberek nincs mindenre ideje. Úgyhogy én este szoktam mindig olvasni, és én nem is tudok úgy elaludni, hogy nem olvastam előtte. Ha csak néhány oldalt is, de akkor is mindenképpen. Főleg ilyen történelmi vagy népszerű történelmi jellegű regényeket olvasok erről a korról, amiben az én regényem is játszódik. Ami regény, és ebben a korszakban játszódik, az a miniatűrista, aminek a magyar címe az lett, hogy a babaház úrnője.
A babaház úrnője.
Igen, a Jessie Burton. Akkor szerintem nem olyan régen jelent meg a Delftikék.
Igen.
Az a címe, az Delftben játszódik, ugyanígy a 17. században. Akkor én olvastam egy olyat, a Tulipánmánia, vagy Tulipánláz, ez a címe. Igen. Biztos le vannak ezek fordítva magyarra is.
Igen, meg filmben is megjelent. Jelent az utóbbi például, igen.
Úgyhogy ez egy nagyon népszerű korszak, és bizonyára nem csak az én fantáziámat mozgatja meg.
Nóra, nagyon inspiráló volt hallgatni, és köszönöm ezt a sok-sok jó címet, és várjuk az új regényt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten Halász Rita Mély levegő című kis regényét ajánlom nektek. Halász Rita első regénye egy bántalmazó kapcsolatról és az abból való menekülésről szól. A regény sokkoló, mert borzasztóan érzékletesen átérhetjük a szikár szövegen keresztül egy bántalmazó kapcsolatból való menekülés lehetőségét. A történet közepébe vágva kezdődik, úgy, hogy a főszereplőnk Vera éppen elköltözik, vagyis elmenekül két gyermekével apjához, és megpróbálja újra felépíteni az életét. A klasszikus párbeszédek hiánya, az időben ugrálás és a villanásszerűen előkerülő múltbéli események nagyon feszülté teszik a prózát, ugyanakkor végig nagyon izgalmas, hogy hogyan alakul Vera élete, és vajon visszamegy-e a bántalmazó férjéhez, képes-e rendbe hozni a házasságát, vagy képes végleg kilépni a kapcsolatból. Halász Rita kíméletlen pontossággal tárja fel egy 30-as pár kapcsolatának alakulását és válságát, majd a súlyos szembesülésekkel terhes kivezető út állomásait. A súlyos témákat olykor humorral oldja fel. És muszáj megemlítenem, tudjátok, erre mindig felhívom a figyelmet, hogyha különösen tetszik egy borító, mert hogy ez gyönyörű. A borítón egy festmény látható, ami ellentmondásos, mert egy nőt láthatunk rajta a víz alatt, de nem tudni, hogy felbukkanni készül, vagy éppen most merül el. Én nekem nagyon tetszik ez a játék. Tehát még egyszer, Halász Rita, Mély levegő. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 61. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 60 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.